Bodó Veronika vagyok, szerzetes nővér a Sömönöv közösségben. Nagyon örülök, hogy ma kicsit az életem könyvét kinyithatom előtetek, és magamról fogok picit mesélni, hogy hogyan vezetett Isten az életem útján. 31 éves vagyok, szóval még bőven áll előttem élet az Istennel való kalandos úton. Amikor készültem erre a tanúságtételre, arra gondoltam, hogy minden egyes alkalommal, amikor elmesélem a történetemet, mindig más, hogy más hangsúllyal, más aláhúzásokkal szól belőlem Isten, mindig máshogy adom át az életemet, máshogy mesélem el a történetemet, és azt érzem, hogy az, ahogy az életemet most, ma megosztom, az kicsit arról is mond valamit, hogy hogyan élem meg a jelenemet. Jelenleg sokszor ilyen hazatérő magyarként tekintek még a történetemre, mert hogy az utóbbi 7 évet én Franciaországban töltöttem, és 2025. augusztus vége óta lakok újra Magyarországon, és valahogy most így ezzel a szemmel tekintek vissza az életemre, és talán teljesen más megosztani a történetemet úgy, hogy most Magyarországon, magyarként, mint kint külföldön, magyarként, ahol senki nem ismeri a családomat, ahol egy másik nyelven osztok meg magamról, ahol senki nem ismeri azokat a helyeket és személyiségeket, akikkel találkoztam az életem során, de tényleg nagyon őszintén szeretném megosztani mindazt, amit megéltem, hogy hát, ha ez valakihez szól, azt hiszem, hogy Isten mindig felhasználja a történetünket, hogy másokban is valamit elindítson a saját történetével kapcsolatban. Keresztény családban nőttem föl, 5 vagyunk testvérek, egyedüli lány vagyok. Zalában nőttem föl, de a szüleim azért telepedtek le Homokkomáromban, mert a 8 boldogság közösséget követték. És így úgy döntöttek, hogy hát, ha a közösség ott telepszik le, akkor ők is, és itt fognak családot alapítani. Már ez nagyon meghatározó a születésem előtt is, hogy olyan helyen és környezetben nőttem fel, ahol a közösség fontossága nagyon jelen volt, és egy nagyon ilyen megtartó erő volt. És talán, ha néhány szót mondok a szüleimről, anyukám egyik adománya, és talán a legnagyobb ilyen karizmája, hogy ő egy ilyen nagyon a család fele adja magát, szolgál. Apukám pedig pont talán így ennek az ellentéte, ő nagyon szeret kifele segíteni, másoknak segíteni, szegényeken segíteni. Talán ezzel egészítik ki egymást. Ez valahogy nagyon jelen volt az életemben, hogy Isten hívását követték, és így mertek ilyen kalandokba vágni, hogy átszelni az országot, és olyan helyen letelepedni, amit nem is ismernek. Gyerekként tipikus jó kislány, jó tanuló voltam, legalábbis az iskolás éveim alatt próbáltam úgymond nem sok vizet zavarni. Ez talán azért is lehetett, mert tényleg egy 5 gyerekes családban amúgy is van kaland és élet és kihívás. És egyébként, amikor 11 éves voltam, édesanyámat rákkal diagnosztizálták. Ez is egy ilyen kihívás volt itt a családi életünkben. És talán én is ilyen kis második anyuka próbáltam lenni a családban, ami talán azt is meghatározta, hogy ma milyen vagyok. És érdekes, hogy ebből az időszakból valahogy csak a pozitív élmények jutottak eszembe, vagy hogyan próbálgatjuk anyukám parókáját, hogy mennyire szerettük anyukámnak ezt a micimackós fejkendőjét. És felnőttként, amikor volt lehetőségem Istennel visszatekinteni úgy igazán erre az időszakra, azt is be kellett vallanom magamnak, hogy igen, vannak ezek a jó élmények is, amik a nehézségből fakadnak, de azért voltak benne megpróbáltatások is, és nehézségek is, és talán ezt is meg kellett tanulnom, hogy bevalljam magamnak, hogy hát igen, voltak nehéz időszakok is, és hogy talán voltam így hiányzott is ebből az időszakból, ami teljesen normális. De ez az időszak volt, ami ezt a rezilienciát azt hiszem kiépítette bennem, egy nagy adaptálási képességet adott, és ezt később tényleg Istennel újra tudtam megvizsgálni ezt az időszakot, hogy ebből egy nagy erő is származik, ajándékai is vannak ennek a nehéz időszaknak, ilyen belső erőt adott, amit néha vissza is jeleznek egyébként emberek, hogy Verus, belőled olyan belső erő árad, te mindig mindenhez adaptálódsz, minden misszióra csak úgy igent mondasz, ide küldenek, oda küldenek. Szóval, hogy van egy ilyen belső erő, amit így a nehézségek ellenére kiépítettem, de néha azt is érzem, hogy ennek nyilván megvannak a keresztje is. rájöttem, hogy arra is figyelnem kell, hogy így meg kell állnom a nehéz időszakokban, és megkérdeznem magamtól, hogy én ezt az időszakot most hogy élem meg. És hogy igazán Istennel, hogy oké, Istenem, te így most mire tanítasz ezen a nehéz időszakon keresztül, hogy ez nekem mit jelent? Az az első reakcióm, hogy másoknak segíteni, helytállni, átmenni ezeken a nehéz időszakokon, de megállni, és anyukám használ egy ilyen kifejezést, ami így sokszor eszembe jut, hogy most megállok, és megvárom, míg utolér a lelkem. Nyilván a keresztény közeg megvolt, de azért a személyes hit azért hiányzott még az életemből, szóval éreztem, hogy tényleg követem, de szépen lassan elkezdtem magamnak föltenni tényleg azokat a kérdéseket, amiket csak úgy igazán önmagunk tudunk megharcolni, hogy ki is számomra Isten, egyáltalán mi a célja az én életemmel, és ezt az egyetemi évek alatt éltem meg inkább, talán ekkor volt, amikor egy picit jobban mertem lázadni, mert hogy kikerültem a családból, elköltöztem, egy úgymond szabadabb élet várt, egy egyetemista élet. És azt hiszem ott volt, amikor így először megéltem azt a kettősséget így magamban a hittel szemben, hogy hát így egyetemistaként egy viszonylag világias környezetben, hogy élem meg a hétköznapokat, és időnként hétvégén, amikor így visszatérek a faluba, és egy-egy ilyen közösségi hétvégére, a Nyolc Boldogság közösséggel részt vettem egy ilyen tanítványi iskolában, és hogy így megélni azt a kettősséget, hogy amit a hétvégén megélek, Istennel haladva, és amit a világos egyetemista életben megélek. És így minél inkább mertem mind a kettőt megélni, éreztem, hogy van benne egy ilyen nem összeegyezthethető valami, vagy mintha minél inkább felismerném azt a személyes Istent, aki bennem van, annál inkább azt éreztem, hogy a hétköznapi életemnek is meg kell térnie. Hogy tényleg merni vállalni azt a hitet, amit egyre erősebben érzek magamban. És ami nem mindig volt kompatibilis az esti bulizásokkal. De hogy ezek a tapasztalatok is nekem nagyon fontosak voltak, mert tényleg Isten annyira szabadnak akar, és hogy pont ezek által nagyon sokat tanított önmagamról is. Így kezdtem el egyetemre járni és keresni Istent. Először óvónőnek tanultam, Kaposvárra jártam. Ezután folytatni szerettem volna még a tanulmányaimat, és eldöntöttem, hogy Budapestre költözök. És az az érdekes, hogy ezt nem is nagyon a egyetem miatt tettem meg, hanem azért, mert már tudatosan azt kerestem, hogy hol lehetek keresztény közegben. És ezt talán picit kevésbé tudtam megélni az óvónői évek alatt, és már tudatosan csak azért kerestem egy bármilyen szakot Budapesten, hogy felköltözhessek, és még inkább keresztény közegbe lehessek. És itt Budapesten nagyon sok különböző közösséggel találkoztam, és ez érdekes volt visszatekinteni a budapesti időszakra, 2 évet laktam itt. Nagyon-nagyon sok és nagyon különböző felekezetű közösségekkel találkoztam, kis csoportokkal, dicsőítőest, egy-egy ima alkalom, és volt ebben protestáns felekezetű kis csoport, de mellette jártam katolikus misére, szabad keresztényebb kis csoportba is belefutottam, akik fiatal egyetemistaként gyógyítanak az utcán. Talán ez is volt a hitem keresésének a része. És most így utólag jövök rá, hogy ekkor már így az Isten elkezdte az ökumenizmust felépíteni bennem, vagy így érdeklődést nyitni bennem, mert hogy ma egy ökumenikus hivatású közösségben találom magamat. Pedig, amikor megérkeztem a közösségbe, azt gondoltam, hogy hát egyébként az ökumenizmus az ennyire engem nem is érint, de amikor visszatekintettem az egyetemi időszakomra, akkor jöttem rá, hogy jé, hát ezt már így Isten elkezdte bennem így dolgozgatni azért. Szóval nagyon, nagyon érdekes tényleg, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy milyen helyre hív minket, milyen közösségbe, és ez tényleg Isten humorát mutatja. És haladtam a hitben, kerestem én is az Istennel való konkrét személyes találkozásokat, és Isten nagyon sokszor a barátaimon keresztül szólt hozzám. Először volt, hogy például Budapesten egy barátnőm mondta, hogy gyere, Verus, elmegyünk egy franciaországi keresztény fesztiválra, tök jó lesz, autóval megyünk, 18 órás autóút, és nem is tudom, hogy miért, de igen, mondtam, pedig az egész nyári fizetésem ráment, és fogalmam se volt egyébként, hogy ez hol van és micsoda, de az az érdekes, hogy mielőtt elindultunk volna, egy barátom megkérdezte, hogy Verus, egyébként mi az a hely, ami neked úgymond így az álomhely, ahova így legszívesebben eljutnál. És így mondtam neki, hogy hát igazából nekem nincs egy ilyen konkrét hely, ami ilyen kedvenc hely lenne, én nem sokat utazgatok, egyébként se vágytam külföldre, nem is vágytam megtanulni idegen nyelven, na majd ez is bebizonyosodik, hogy Isten tervei nagyobbak a miénknél. És azt válaszoltam, hogy hát azt hiszem, hogy ez az álombeli hely, egy ideális hely a fejemben valahogy úgy jelenik meg, mint egy olyan hely, ami a tópartján és a hegyek lábánál van. Na, amikor megérkeztem erre a keresztény fesztiválra, akkor ott találtam magam, pontosan azon a helyen, ahogy a fejemben is láttam. És ez nagyon meglepett, nyilván. És így nagyon szép is volt ez a fesztivál. Egyébként a Sömöröv közösségnek volt a franciaországi fesztiválja. De úgy el is könyveltem magamba, hogy hát ez egy nagyon szép hét volt, Franciaország, gyönyörű hely, de én megyek vissza Budapestre, én nem vágyom külföldre, én nekem nagyon jó helyem van itt Budapesten, egyébként is barátom volt akkor még, szóval én megyek haza, és folytatom egy kis boldog budapesti életemet egyetemistaként. De azért a közösség megkérdezte, ott emlékszem az egyik nővér, így rákérdezte, hogy Verus, egyébként így nem érdekelne a közösségünk nyelviskolája, vagy ilyesmi. Mondom, ó, nem, köszi. És így el is köszöntem tőlük. De azért megéltem egy nagyon fontos dolgot, a Szentlélek keresztséget, ami azt jelenti, hogy egy olyan egyszerű ima, amikor előre léphetek, és azt mondom, hogy Jézus, te vagy az Uram, az életem Ura és Királya, és az egész életemet átadom neked. És a Szentlélek vezetésére akarom bízni az életemet mostantól. Ami egy ilyen kis nagyon egyszerű és ártatlan imának tűnhet, de azt hiszem, hogy ekkor minden megváltozott. Ilyenkor a testvérek, akik körénk gyűltek, szoktak nekünk egy-egy képet megosztani, igét, és pont értem valahogy, hogy így nagyon ilyen franciás társaság imádkozott, tehát semmit nem értettem belőle, hál' Istennek, hogy valaki lefordította, és ennyi volt. Hazamentem, és folytattam a kis hétköznapi életemet. Csak hogy egy évre rá újból megtaláltak Budapesten egymástól függetlenül különböző barátaim, ismerőseim, és újra valahogy elkezdtek a Sömöröv közösségről beszélni nekem, teljesen függetlenül egymástól. És ilyen néhány napos különbséggel, de úgy, hogy a két dolog között olyan egy év telt el, ahol nem is hallottam a Sömörövről, nem is kerestem őket, néltem a hétköznapi budapesti életemet. Szóval újra megjelennek, így egy évre rá ismerőseim, barátaim, és mindannyian egy dolgot ajánlanak, a Sömöröv közösség nyelviskoláját. Először nyilván az volt a reakcióm, hogy biztos nagyon jó, de köszönöm. Én nem akarok franciául megtanulni, nem akarok külföldön élni, nekem nagyon jó ez így. Tényleg ilyen nagyon egyszerű álmaim voltak. Nem vágytam ilyen óriási, kalandos életre, utazgatásokra, meg ilyesmi. Na hát ez is azt mutatja, hogy Istennek sokkal nagyobb álmai vannak számunkra, mint nekünk saját magunk számára. Legalábbis velem ez így volt, vagy így van. És hát be kell valljam, hogy ez tényleg arra is emlékeztet, hogy amikor már novícia voltam, megkérdezte a novícia felelősöm, hogy csak egy hétköznapi beszélgetésben, és egyébként, Verus, neked mik a legnagyobb álmaid? És így megállok, hogy fogalmam sincs. Ezután viszont azt mondtam, ami azt hiszem valamilyen profécia lehetett, tehát hogy ezek olyan pillanatok, amikor valami olyat fogalmazunk meg, amikor kimondva és magunkat hallgatva rájövünk, hogy hú, most valami nagyon mély belső igazságot mondtam. Mert hogy azt mondtam, hogy nekem eddig olyan kis, nagyon kicsi és egyszerű álmaim voltak. De most rájöttem, hogy Istennek vannak hatalmas álmai számomra, és azt hiszem, hogy most éppen azokat élem meg, és közben az, amit Isten az életemre álmodik, az így a saját álmaimmá is válik. És igazából elkezdek arra vágyni, ami egyébként az Isten álma számomra. És ahogy ezt kimondtam, meg is álltam, hogy hú, azt hiszem ezzel imádkoznom kell, mert most valami nagyon fontosat mondtam, mintha ezt így magamon kívül mondtam volna. De közben nagyon természetesen és két lábbal a földön állva. Szóval igen, kint találtam magam Franciaországban, a közösség nyelviskolai képzésén, És emlékszem, hogy megérkezésemkor az egyik fiatal testvér megkérdezte tőlem, hogy egyébként te mit keresel itt? Ránéztem, és éreztem, hogy ez most egy komoly kérdés, és azt mondtam neki, hogy fogalmam sincs, de tudom, hogy itt a helyem, és most itt kell lennem. És hát ettől kezdve így beindult egy ilyen kalandos élet Istennel, és szépen lassan azt éreztem, hogy a közösséggel való életben, ott élünk a közösségi testvérekkel, nővérekkel, hogy én itt valahogy nagyon furcsa módon otthon érzem magam. Ez ilyen hétköznapi szolgálatokban, mint a főzés, a beszélgetés, a takarítás, a nyelvtanulás, pedig a francia tudásom az még a B1-es szinten se volt, és ez az érzés, hogy itt valamiért otthonosan érzem magam, arra késztetett, hogy arra kérjem a közösséget, hogy oké, így a nyelviskola után is én ezt itt szeretném folytatni. Aztán részt vettem egy tanítványi iskolában, ami egyben már egy ilyen hivatás tisztázó is volt számomra. Ez azt jelenti, hogy 3 hónap nyelviskola után teljes 100%-os francia módba kellett, hogy álljak, és fél év tanítványi teológiai bibliai iskolában kint élni a közösséggel, minden csak franciául volt, és a második fél évben volt ez, és ennek a fél évnek a végén már a 30 napos csendes lelki gyakorlaton vettem részt. Tehát azért rájövök, hogy így nagyon gyorsan vezetett a Jóisten, mégis azt érzem, hogy minden akkor történt, ahogy kellett, és olyan ritmusba, ahogy kellett. Igen, így 25 évesen már ott voltam a 30 napos lelki gyakorlaton, azzal az erős kérdéssel érkeztem oda, hogy azt hiszem, hogy engem a Jóisten a szerzetesi útra is hív, mert hogy emberként, nőként mindenkit a házasságra is hív, ahogy engem is, de hogy emellett éreztem egy ilyen második hívást, hogy ha akarod, Verus, a teljes életedet átadhatod nekem, és én egy még nagyobb kalandra hívlak. Már ezzel a kérdéssel érkeztem, pedig előtte a szerzetes kérdés bennem fel sem merült. Gimnáziumban arra kérdezve, hogy mi szeretnék lenni, én azt mondtam, hogy anyuka, 4-5 gyerekkel, valami kis egyszerű munkával, családdal, ez volt a vágyam. És amikor Isten elvitt ebbe a közösségbe, felhozta bennem ezt a szerzetesi kérdést is, és így nekem ez így nagyon azt is mutatja, hogy Isten pontosan tudja, hogy mikor kell nekünk feltenni a kérdést. Vannak olyan szerzetesek, akikben már gyerekként felmerül a szerzetes kérdés, és valahogy később találják meg a közösségüket. Én azt hiszem, hogy hálás lehetek Istennek, hogy először elvitt abba a közösségbe, ahol ő meg szeretett volna hívni engem a szerzetesi életre. Szóval, hogy úgymond megsporolta nekem a köröket, hogy nem először szerzetesnek hívott, és egy ilyen második útként közösséget kellett keresnem, hanem elvitt arra a helyre, ahol azt érzem, hogy a helyemen vagyok. És ott hívott meg arra az életre, amit úgy magam előtt ott láttam. A fiatal testvérek, nővérek, láttam rajta, hogy mi van itt ilyen 20-30 éves, fiatal, csinos és jóképű testvérek, nővérek, és így mind ragyognak. Mi van itt, hogy valamilyen vonzó benne? És azt hiszem, hogy ez bennem is kérdéseket vett föl. Szóval a 30 napos lelki gyakorlaton Isten megerősítette bennem ezt. Azt láttam magam előtt, hogy mintha így a két hívás így mérlegre helyeződött. Isten nem csak azt nyomatja, hogy legyél szerzetes, hanem pont azt a munkát végezte el bennem, hogy a családos élet és a szerzetes élet egyensúlyba kerüljön előttem a mérlegen, hogy tényleg szabadon tudjak az egyik mellett dönteni. És ehhez ő nagyon sok mindent felhasznált, az egyszerű hétköznapi imát, amiben egy ilyen kis megerősítő érzést kaptam, a testvérekkel, nővérekkel való beszélgetésben. Egy-egy álom is nagyon fontos volt számomra, amin keresztül Isten nagyon megerősítette, hogy ő mire hív. Nyilván 30 napos lelki gyakorlatban rengeteg mindent megéltem. Tényleg úgy jöttem ki erről a 30 napos lelki gyakorlatról, hogy nagyon egyértelműen éreztem, hogy igen, hogy ez az út, amire hív, és arra hív, hogy egy ilyen kiteljesedett életet éljek. Jelenleg már Magyarországon vagyok, Zugligeten lakok, közösségünknek a házában, az egyik fő feladatom a kollégium a vezetése, és az ifjúsági missziós felelősség, és hát a hétköznapi közösségi élet. És azt érzem, hogy minél inkább így haladok az Istennel való úton, és így egyben a közösségemmel is, azt érzem, hogy Isten tényleg egy olyan helyre hívott el, amin keresztül olyan emberré válhatok, ami által ő tényleg kiteljesíti azt, ami bennem van, olyan képességeket tud felszínre hozni, amikről nem is tudtam. A hétköznapi, akár szolgálatokon, missziókon, de az ima időkön keresztül azt érzem, hogy Isten mindig a komfortzónámon kívül fog hívni. Mindig vannak kihívásai számomra, de valahogy minden ilyen helyzeten keresztül el akarja venni így a félelmeimet, mindig szabadabbá akar tenni. Ha egy új szolgálatot kapok, feladatot, ilyen előadás, olyan tanúságtétel, kiállni a fiatalok elé, mindig túl kicsinek, vagy túl kevésnek, vagy túl sok félelemmel telinek fogom érezni magam mindehhez, de mindig azt tapasztalom, hogy ha egy igent merek mondani, nem tartom őt fel, úgymond abban, ami ilyen kaland, amire hív, akkor mindig annyit tanulok ezekből, és annyival megerősödik ez az Istenbe vetett bizalmam. Ahányszor kimelek lépni ebből a komfortzónából, és azt mondani, hogy jó Uram, csak nehogy feltartsalak. Tényleg ez vált hétköznapi imáimmá, hogy Uram, jól van, csak fel ne tartsalak, csak fel ne tartsalak itt a félelmeimmel, meg azzal, amikor túl kicsinek, túl gyengének gondolom magamat ezekhez a feladatokhoz. Csak nehogy feltartsalak, mert neked és mindig sokkal nagyobb álmaid vannak számomra, mint nekem magamnak. És tényleg olyan közösségbe hívott el, ahol minden azt az adományt, vagy kis tehetség magukat, amiket belém ültetett, kibontakoztatja. És ehhez tényleg kell az, hogy legyen egy hétköznapi, napi szintű ima életem, hogy minden nap megálljak Istennel, visszatekintsek a napomra, hogy vele együtt hozzam meg a döntéseimet. A szolgálatomban szükségem van a Szentlélekre. Életvitel szerűvé vált, abszolút szükségessé, hogy napi szinten megálljak, visszatekintsek arra, hogy ma milyen döntéseket kell meghoznom. Uram, te erről mit gondolsz? És ebben a helyzetben mit mondjak? Mi a jó szó? Mi az, ami helyes? Mi az, ami igaz? Mi az, ami előre viszi a másikat? Mi az, ami szeretetet ad a másiknak? Mi az, amivel Istent adhatom át nekik? Mi az, amivel én is így ragyoghatom azt Istennel való betöltöttséget, amit még én a legelején észrevettem a testvéreimben? Ehhez kell a személyes ima. Emberi erőből nem menne. Olyan lány voltam, aki inkább ilyen félénkebb volt, nem meri magát kifejezni, nem is akar külföldön élni, utazgatni, és olyan emberré tett, aki képes ilyen kihívásokra igent mondani, és ehhez kell az, hogy Istenbe kapaszkodjak. Isten tényleg tudja, hogy kinek teremtett, hogy mik az álmai számomra, a legtöbbet akarja nekem adni, többet, mint amit én magamnak elképzelnék. Képes azt a kis porszemet, ami vagyok, mások szolgálatára is felhasználni. És hogy mások hitét is kicsit előre segítsem, vagy legalább ne akadályozzam. Isten számomra tényleg az, aki lehet az életem középpontja, aki miatt megéri kockázatokat vállalni, megéri mindezeket a félelmeket átlépni, amik így bennünk lennének, hogy Isten tényleg az, aki boldognak akar, és kiteljesedett életre hív. Az a normális keresztény élet, hogy nem elég csak napi egyszer elmondani egy mi atyánkot, ennél sokkal több van. Isten az, akiben sokkal több van.
Kedves hallgatók! A Sömenöv közösséghez tartozó Bodó Veronika tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Bye.